Sziasztok, ez a Hazabeszélők, a Magyar Foci Podcast 28. adása. Szervusz, Béci, mész a meccsre a hétvégén?
Hát most nem, de azért érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt egy hét az olyan volt, mintha egy fél év telt volna el, hiszen a csodálatos nyári időből visszatértünk a télbe.
Én már észre sem veszem egyébként. Bár nem bánnám, hogyha az óraátállítás ez így megszűnne. Vagy maradjunk a nyáriba, és akkor úgy jó lesz. Sok minden eldőlhet a hétvégén. Esély izgat fel annyira?
Hát én azt gondolom, hogy már annyira eldőlt egyrészt a bajnoki cím, másrészt a két kieső sorsa, hogy igazából ez már csak papírforma.
Mondjuk az egyik kieső jelölt még egy kicsit mászik a többiek nyakára, gondolok itt a Kisvárda 4-1-es győzelmére az Újpest ellen.
Igen, csak
amit azért kevésbé láttunk jönni.
Igen, csak hát ugye pont most jön a Ferencváros elleni mérkőzés, én azt gondolom, ez már lefutott lesz.
Egyszerre két dolog is eldőlhet, a Fradi 6-szor lehet bajnok zsinórban, míg a Kisvárda elbúcsúzott az NB1-től.
Igen, és hát ugye Kisvárdán már vannak kis fejlemények, ugye kicsit burkoltan megfenyegették a
nem volt az annyira burkol, nem annyira kicsit, tehát megburkolt se, igen.
Igen, tehát beszéljünk is róla egy kicsit. Hogy ez?
Nem tudom, aki akkor elolvashatja, nagyjából az történt, hogy ügyvédi mondjuk így felszólítást küldtek a légiósoknak, hogy aki elhagyja a kiesés, várható kiesés miatt a Kisvárdát, a szerződést fog szegni. Hát egyébként gondolom, hogy beleírták a szerződésükbe, csak azt nem tudom, hogy ez így hogy működhet. Hogy bele lehet-e egyet írni, ilyet írni egyáltalán.
Egyébként bele lehet, igen. Tehát, hogy volt már erre példa. Nyilvánvalóan a Kisvárda már jelezte, hogy az NB2-be kiesnek, akkor a légiósokra ugyanúgy számítanak, tehát hogy lemondanak arról a 300 millió forintos összegről, ami egyébként járna ilyen esetben, hogyha a fiatalokat játszatnának. Tehát úgy néz ki, hogy azért NB1, NB2 ide vagy oda, azért Kisvárdán anyagi problémák nem lesznek.
Hát abban mondjuk egészen biztosak voltunk eddig is. Mielőtt a lényegi részbe belevágunk, megint elmondom, hogy ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok föl, fent vagyunk a YouTube-on, illetve a Spotify-on is, de természetesen Google és az Apple Podcast felületén is hallhattok minket, és hát természetesen, hogyha tetszik az adás, akkor mondjátok el a véleményeteket nekünk kommentekben, és mondjátok el a ismerősöknek, barátoknak, hogy van deklarált a Magyar Focival foglalkozó podcast. Ettől most megint egy picit persze el fogunk térni, de ennek az az alapos oka, hogy ismét van egy vendégünk, és megint mérföldkő a podcastunk történetében. Az első hölgy vendég van itt a műsorban, Székely Sarolta, a 444 újságírója. Saci, nagyon köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok, én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Nem véletlen az, hogy éppen téged hívtunk be. Nagyon-nagyon sok, mondjuk így, hogy futballgazdasággal, sportgazdasággal kapcsolatos cikket jegyzel mostanában. Nem is olyan régen vagy a 444-nél, ugye? Azt jól tudom.
Igen, jól tudod, a február elején igazoltam át az M4.hu-tól.
Hogyan jött a sportgazdaság a témáid közé? Ha az M4-tól jössz, akkor nyilván már régebb óta foglalkozol ezzel. Én az M4-on is olvastam néhány cikket annak idején. Mikor került be a futballgazdaság, a sportgazdaság a érdeklődésed a munkásságot Homlok terébe?
Picit összetettebb, vagy nem is tudom, prózaibb az egész történet. Nekem az eredeti gazdaság, vagy eredeti végzettségem gazdasági agrármérnök, pénzügy számvitelszak irányon végeztem, úgyhogy tőlem a gazdaság az abszolút nem áll távol. És hát lassan megint közeledik az az időszak május vége, amikor a cégeknek le kell adni az éves beszámolóját, és akkor hát az egyik évben talán ilyen 2012-13 lehetett, amikor gondoltam, hogy akkor nézzünk meg, nem tudom már melyik volt, talán a Fradi vagy a Fehérvár volt az első csapat, amelyiknek megnéztem a számait, és akkor ugye évről évre mindig foglalkoztam vele. Ugye bejött a TAU rendszer, támogatási rendszer, aztán új tulajdonosok jelentek meg az első osztályú csapatoknál, akkor még több költségvetési pénz áramlott a sportágba, úgyhogy maga a terület is érdekesítette saját magát, és akkor valahogy így alakult, hogy egyre jobban próbálom lefedni cikkekkel és tudásanyaggal is ezt a területet.
Most szorosan követted a Honvéd sorsának az alakulását, ugye még az sem dőlt el, hogy ők egyáltalán a másodosztályban megmaradhatnak-e, aminél komolyabb zuhanást talán egyetlen magyar csapattól sem láttunk, majd a nézők, hallgatók megszáfolnak, hogyha tévedek, de mikor került be a Honvéd, megint így fogalmazok, az érdeklődésednek a Homlok terébe? Ugye azt is tudjuk, hogy baromi sok pénz volt, meg főleg az 5 évvel ezelőtti tulajváltás után. Hogy jutott el idáig a Honvéd? Mit lehet látni ebből?
Számok mutatnak egy képet. Igazság szerint a részletek azokat valószínűleg csak a tulajdonosok tudják, illetve azok, akik ott állnak a tűz közel. Abban egyetértek veled, hogy nagyon nagy mélyrepülést mutatott a csapat, hiszen 2 évvel ezelőtt még a NB1-ben szerepeltek. És egyébként nagyon érdekes, hogyha valaki megnézi, hogy a tulajdonosváltás óta, illetve az előtte, pontosítok, a bajnoki cím megszerzése óta hogyan alakultak az NB1-es helyezéseik, meg volt a tulajváltás, azelőtt bajnoki cím, 4.-5. hely, és tulajdonosváltás után akkor már volt egy 10. hely, 11. hely, és akkor végül ki is estek, tehát hogy ott nem tudom, lehet, hogy a csapat szerkezett sportszakmailag is történt egy olyan változás, amit nyilván a beszámolók nem fognak megmutatni, meg hát lehet, hogy a gazdálkodással is voltak problémák. Ez a jelenlegi helyzet. Biztos egyébként, hogy a szurkolók, illetve a honvédot szerettük körében már régóta érlelődött. Valószínűleg a kezdete volt az, amikor elkezdtek az NB1-ben a kiesés elől menekülni. Aztán jött ugye az NB2, és akkor most hirtelen nem az, hogy a felültás, de hogy még a bentmaradás is elképesztően kétséges, és egyáltalán nem biztos. Viszont most csúcsosodott ki, és most szeretnék legitimizálni a szurkolók véleményét, ezért volt többek között az a tüntetés is.
Igen, volt április 7-én egy tüntetés. Itt mit tapasztaltál, milyen volt a szurkolóknak a hangulata?
Én azt éreztem, hogy amellett, hogy ez egy családiasnak volt nevezhető az a hangulat, a beszédek szerintem kellően, jó értelemben mondva, kellően indulatosak voltak, viszont nagyon higgadtak, tehát, és tényszerűek.
Egyébként mit gondolsz, mit hallottál a szurkoktól? Ugye így rebesgetik, hogy lehet új tulajdonosa a Honvédnak, mit várnak, magyar tulajdonos szeretnének ismét, mint mondjuk Hemingway, vagy esetleg egy külföldről érkezőt?
Szerintem a szurkolóknak az a legfontosabb, bár nem beszélhetek a nevükben, hogy új tulajdonos legyen. Mert az a jelenlegi tulajdonosok részéről úgy érzik, hogy nem viselik kellően szívükön a Honvédnak, illetve a klub múltjához méltóan a sorsát a dolgoknak. Nem számítanak, ők is igazából csak a sajtóban megjelent információkra tudnak támaszkodni, tehát itt elhangzott már egy-két név, hogy kik a potenciális vevőjelöltek, hogy ez igaz vagy sem, az majd valamikor ki fog derülni.
És amúgy a pénzügyi beszámolók alapján, hogy mekkora a baj Honvédnál, mekkora a tőkeinjekció kellene ahhoz, hogy egyébként a Honvéd a gazdasági helyzetét rendbe lehessen tenni.
Milliárdokban mérjük egyébként azt, amennyi pénzre van szükség, ami a legérdekesebb, hogy az elmúlt két évben, tehát 2022-ben és 2023-ban szinte forintra pontosan 1,2 milliárd forintos veszteséget ért el a csapat, és akkor én ugye írtam, nem is tudom, 2-3 héttel ezelőtt egy ilyen nagyobb átfogó cikket a Honvéd helyzetéről, és így összesítettem, hogy nagyjából ilyen 3 milliárd forintot tettek bele a tulajdonosok. És nyilván a veszteség az önmagában is kellemetlen dolog, viszont azért számviteli következményei is vannak, és most nem fogom nagyon untatni a hallgatókat ilyen számviteli jogszabályokkal, viszont van egy bizonyos saját tőkesor, ami ebből a szempontból nagyon fontos tud lenni, ez a beszámolónak a része. Ha ez mínusz tartományba megy, akkor valamit lépni kell a tulajdonosoknak.
Itt ugye a szankciókra is lehet számítani az MLS részéről, meg akár az UEFA részéről. Tehát van azt hiszem egy olyan szó, hogy 5 éven belül nem mehet valaki mínuszba, mert akkor a pénzügyi felplét megsérti. De javítsák, hogyha tévedek.
Igen, van egyébként ilyen szabály, és nyilván az MLS-nek is megvan egyébként a saját maga a pénzügyi szabályzata az NB1-ben való szereplés feltételéül. És egyébként ennek köszönhető az is, hogy azt mondtam, hogy május végén jönnek ki az előző éves adatok. A klubok esetében azért a licenszek miatt ez nagyjából ilyen március-áprilisra datálódik.
Volt még egy tulajdonosváltás, illetve volt már konkrétan egy tulajdonosváltás, még pedig Újpesten, ahol a szurkolók szintén nagyon-nagyon régen várták már, hogy ez megtörténjen. A MOL lett az új tulajdonos, ezt a BC-vel már több adásban többször át is alaposan beszéltük. Szerinted mennyi idő kell az Újpestnek ahhoz? Mekkora volt pénzügyileg a baj? Nézted a beszámolókat éveken át. 7-8 milliárd körüli tőke injekcióról beszélnek most Újpesten, majd nyilván ki fog derülni a következő években, hogy ez valóságosan mennyi volt. Mekkora tőkeinjekció kéne most az Újpestnek, hogy ez a kiesés közeli helyzetből, amiben már ők is a Honvédhoz hasonlóan évek óta vannak, el tudjanak kerülni. Egyáltalán a pénzen múlik-e csak szerinted az, hogy valaki az NBA-ben nyereséges tudjon lenni? Nem is nyereséges, jó tudjon szerepelni.
Nyilván nem független tőle, tehát hogy azért ahhoz, hogy nem lehet felfedezni 11 olyan játékost a U19-ből, U21-ből például, akikből egy olyan ütőképes csapat állhat össze, hogy végigveri az egész bajnokságot. Tehát nyilván a pénz is szükséges hozzá, illetve olyan szakembereket is szükséges szerződtetni, akik képesek ezt a megújulási folyamatot, mert én arra számítok, hogy ezért egy elég nagy megújulás lesz most Újpesten, így a csapat környékén.
Mekkora lóvé kéne most az Újpestnek szerinted, ha az elmúlt évekből indulunk ki?
ha mondjuk, ami könnyen számszerűsíthető, mert ugye nem látjuk ezért bent házon belül, milyen helyzetek vannak, akkor ha mondjuk a keretet nézem, az Újpest keret az eladás előtt nagyjából ilyen 2-3 milliárd forinttal volt alacsonyabb, mint az élbolyban állóké, tehát kell azért a játékosokba is investálni, és nyilván ezt a pénzt azért nem feltétlenül zsebből kell előteremteni, tehát ugye játékos transferekkel is lehet bevételhez jutni, amit majd esetleg egy másik játékos megszerzésére tud fordítani a klub.
Azt mondhatjuk, hogy az Újpest előtt ott lebeg rossz példaként a Honvéd. Ugye azért a Honvéd nem sokkal volt a tulajdonosváltás, hirtelen óriási pénzeket öltek bele, de hát elég rosszul költötték el ezt a pénzt. Hirtelen olyan fizetéseket adtak középszerű játékosoknak, akik aztán nem hozták az eredményt. Mondhatjuk, hogy igenis ott van a példa arra, hogy egyébként hogyan nem kellene Újpesten csinálni?
Lehet példaként nevezni egyébként, abszolút, de anélkül, hogy bárkit megsértenék, én nem gondolom, hogy a MOL az rosszul gazdálkodna Újpesten. Tehát nem bármilyen, de nagyon sokféle területen ezért már bőven van gazdasági tapasztalatuk. Úgyhogy szerintem a felelős gazdálkodás az nem hiszem, hogy ott kérdés lenne. De ezzel nem mondom azt, hogy Honvédnál felelőtlenül gazdálkodtak, mert ilyen mélyen nem lehet belelátni a számokba, csak ugye azt látjuk, hogy nem is tudom, milliárdos veszteségeket halmoztak fel az elmúlt néhány évben.
Egy picit menjünk el más irányba, bár még természetesen a pénznél maradunk. Nemrég jelent meg egy cikked arról, hogy a szinte példátlan módon Európában a tévés díjakon, ami közpénznek számít, hiszen a köztelevízióban mennek az összes NB1-es és nagyon sok NB2-es meccs is, tehát a tévés díjakon keresztül támogatja az MLS a csapatokat. Megragadta a figyelmemet, ennél többször használtad azt, hogy diktatúra közeli államokban, de még a törpe államokban sem nagyon az UEFA tagországok közül jellemző ez. Nem azt kérdezem, hogy nem volt-e ez durva megfogalmazás, de tényleg ennyire durva ez a helyzet?
Igazság szerint ez csak az országlista alapján jött össze, tehát nem feltétlenül a szószoros értelemben kell érteni ezt a diktatúrikus államot. Kicsit összetettebb a történet, nem tudom, hogy mennyire kezdjem távolról, vagy
nyugodtan,
mennyire közelről. Magyarország, tehát az NBA-nek a bevételi szerkezet az rettentően egészségtelen, és akkor, hogy most ne vesszünk el még nagyon a részletekben, az UEFA azt mondja, hogyha az egyéb bevételeknek, mint kategóriának nagyon magas az aránya, akkor ez már egy egészségtelen szerkezetet jelent, és kiszámíthatatlanná teszi a jövőt, tehát hogy gyakorlatilag bármikor összeomolhat, mert ezek az egyéb bevételek olyan bevételek, amelyekre nem lehet stabilan minden évben számítani, mint mondjuk jegybevétel, kereskedelmi bevétel, ott azért a tulajdonosoknak nyilván van ráhatásuk arra, hogy hogyan alakulnak most, nem tudom, akciók, meg kedvezmények, meg meghirdetik a Facebookon, stb. Tehát, hogy arra van befolyás. De arra, hogy mondjuk az önkormányzat éppen mennyi pénzt ad, hát arra nincsen. Mondjuk ez általában egy ilyen kisebb tétel, de mondjuk elég jól érzi.
Ez nagyon kicsi tétel egyébként, ha Magyarországra gondolunk, igen.
De viszonylag jól érzékelteti, hogy ez egy teljesen független bevétel tőlük, illetve egyszerű támogatások, meg egy-két ilyen számviteli dolog van. A bevétel alapján a teljes NB1, az UEFA 55 országában bekerült most már az top 20-ba. Tehát, hogyha valaki ezt látja, hű, de jó, megvan az eredménye az elköltött pénzeknek, úgymond, mert tényleg közelítünk Nyugat-Európához. Igen, viszont, hogyha megnézzük ezt az egyéb bevétel arányt, akkor a top 20-ban egyetlen egy ország sincs, akinek hasonlóan magas lenne az arány. Mögöttünk a második legmagasabb, azt hiszem, Izrael 29%-kal. Tehát, hogyha azt nézem, hogy teljes bevételnek a harmada bizonytalan, akkor azért a sokkal egészségesebb, mint az egyéb bevételek. Magyarországon azt hiszem 49% talán. Tehát a bevételnek a fele az ilyen bizonytalan bevétel. És hogyha keresek olyan országokat az UEFA-n belül, akiknél hasonlóan magas vagy ennél magasabb az egyéb bevétel, akkor ezek a törpe államok, meg a diktatórikusnak nevezett, vagy nevezhető országok, most csak így kapásból, ami eszembe jut, Grúzia, Kazasztán, San Marino, Wales, Észak-Írország, vagy Észak-Macedónia, már nem is tudom pontosan, hülyeséget nem szeretnék mondani, de nagyon kétarcú a bevétel szempontjából az NB1, és talán ez világít rá arra, hogy anyagi szempontból ezért nem minden annyira fényes, és nem annyira biztosított a jövő, mint az elsőre lehet látni. És igen, a tévés közvetítési díjaknál is ez volt, ugye innen indultam ki.
Egészségtelennek nevezted, hogy ekkora az a részarány az egyéb bevételeknek és a tévés díjakon. Ez egy olyasmi, amit szerinted el kellene valahogy tüntetni a magyar futballból? Amire reális esély nem nagyon van a következő években, nyilvánvaló, mert beletokosodott a magyar futball ebbe a bevételi rendszerbe. Mi az, amit változtatni lehet, vagy kellene, hogy esetleg az UEFA ne nézzen egyre rosszabb szemmel erre a finanszírozási modellre?
Hát őszintén szóval nem tudom. Nyilván az egésszel az a baj, hogy a köztévé keresztül finanszírozza az NB1-et, vagy az NB2-t is az állam, hogy már így is elképesztően sok állami és közpénz van a rendszerben, és a kluboknál most mondhatnám azt is, hogy vidéken, a fővárosban is vannak kiemelt klubok, csapatok, akik a költségvetésből kapnak milliárdokat, százmilliókat minden évben. Mondhatnám a TAO rendszert, ami gyakorlatilag az is közpénz, csak elirányították, nem a költségvetésbe folyik be, hanem a klubokhoz. Mondhatnám ugye azt is, hogy ugye a tulajdonosokkal gyakorlatilag a NER játszótere lett az NB1, hiszen lényegében nincs olyan csapat, ahol ne lenne vagy NER közeli tulajdonos, vagy valamilyen politikus.
Állami cég is.
Állami cég, vagy háttér, vagy politikus lenne a háttérben. És az is érdekes, hogyha a szponzorokat megnézzük, akkor gyakorlatilag három csoportra lehet osztani a szponzorokat. Vannak a tulajdonosoknak a cégei, tulajdonosokkal üzleti kapcsolatban álló cégek, illetve olyan társaságok, mondjuk ez inkább a kisebb, közepes szintű csapatoknál figyelhető meg, amelyek mondjuk ilyen üzleti érdek mentén, mert hogy esetleg a valamilyen politikus a tulajdonos, úgyis valószínűleg mindenki tudja, hogy mely csapatokra gondolok, és akkor támogatom, mert lehet, hogy akkor a városban elnyerek két közbeszerzést. Uh-huh. Nyilván ez nem feltétlenül, én nem érzem úgy, hogy így kellene működnie. Tehát úgy kellene működnie szerintem, hogy tényleg a piac tartja el úgymond az NB1-et, és a piac az, ami életben tartja, illetve képes fejleszteni. Lehetne azt mondani, hogy az állam vonuljon ki, viszont ugye ez az állapot már 2010 óta tart, és talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy egyetlen egy klub sem használta fel arra ezt az időt, hogy stabilabb lábakon, egy stabilabb gazdálkodást építsen ki, hanem mindenki, a legtöbb, ugye van pénz, akkor vásároljunk játékosokat külföldről, akik itthon erősítésnek számítanak, de egyébként meg nem biztos, hogy olyan magasan jegyzett játékosok. Volt ez az első időben. És akkor majd elérjük az eredményeket. És arra kevesen figyeltek, hogy legyenek rendes piaci szponzori bevételek, legyenek nézők a stadionokban, akik megveszik a jegyet, a bérletet, akik megveszik a mezeket, hogy a kereskedelmi bevételek is magasabb szinten alakuljanak. Tehát összességében igazából ezért probléma az, hogy a köztévén keresztül az állam még pluszban finanszírozza a labdarúgást, mert már így is nagyon sok pénz van benne.
Ugye mondtad, hogy az állam túlságosan is nagy részt vállal a labdarúgó klubokban, de hát ugye láttuk, hogy 2010 előtt, amikor az állam nem vett részt a futball finanszírozásában, akkor egymás után mentek csődbe a klubok. Szerinted mennyi idő kellene ahhoz, abban az esetben, hogyha az állam kivonulna, hogy ez a rendszer összedőljön?
Szerintem ezt most már azért érdemes egy kicsit klubszinten vizsgálni, mert például a Fradi azért ő már köszönhetően a nemzetközi kupaszerepléseknek, az ő költségvetésük azért már sokkal közelebb áll az egészségeshez, mint most nem tudom, nem akarok mondani egy másik csapatot sem, mint sok más csapatnál, akkor inkább így fogalmazok. Vannak olyan csapatok szerintem, ahol mondjuk, hogyha a tulajdonos úgy gondolná, hogy szerintem felcsút az egyértelmű. Uh-huh. Tehát, hogyha a tulajdonosnak nem állna érdekében, hogy továbbra is finanszírozza a csapatot, és nem lennének meg a elképesztően hosszú szponzorlista, tehát szerintem, hogy 60 cég fel van sorolva a Facebook oldalán, mint szponzor.
Ezt majd megnézem én is, de láttam, igen, hogy eléggé hosszú.
Rengeteg. Akkor én például a felcsútot nem látom feltétlenül életképesnek. Abból kifolyólag sem, hogy hagyományai sincsenek, főleg az első osztályban való szereplésnek.
És mennyire látod életképesnek a magyar futballista fizetéseket?
Igen, ez egy másik kedvenc téma. Egyébként még egy gondolat erejéig visszakanyarodnék az előző témához. Ugye az összeomlást, és említetted a 2010 előtti időszakot. Azért Oké, hogy így sokan szokták kritizálni, hogy mennyi pénz megy a fociba, az állam miért épít ennyi stadiont. Azt nagyon fontos leszögezni, 2010 előtt pedig túlságosan kevés volt az állami szerepvállalás. És nagyon, nagyon leromlott volt az infrastruktúra.
Bocsánat, ezt nem lehet a gazdasági helyzettel magyarázni, hogy 2008-9-ben kitört egy nagyon kemény válság, ami a Gyurcsány-Bajnai kormányok utolsó két évét azért jelentősen meg is határozta. De hogy akkor előtte is kicsit többet kellett volna szerepvállalni, vagy rá lehet egyszerűen fogni a gazdasági világválságra?
Szerintem ezt azért két év nem hiszem, hogy tehát például a stadionok állapotát, a környező infrastruktúrát, ezt egy válság nem
Nézzük
fogja.
Meg a Népstadion milyen állapotban
Igen,
volt.
Igen, tehát hogy ezt nem fogja lerombolni. Anyagi szinten nyilván nehéz helyzet volt, de tény, hogy valamennyivel többet, és itt most adódik a kérdés, hogy mi lenne az egészséges szint az állami szerepvállalásra. Ennek szerintem mondjuk a töredéke. Ezen én még így szemszerűleg nem gondolkoztam. Lehet, hogy valakinek van ötlete erre, de ennek biztos, hogy a töredéke. Például az állam a Covid idő alatt is adott támogatást a fociklubboknak azért, hogy vegyenek teszteket, Covid teszteket. Néhány százmilliós tétel, de én mondjuk ezt nem feltétlenül éreztem volna indokoltnak, és nem azért, mert rossz szándékú vagyok, vagy kötekedős, hanem egész egyszerűen most szerintem ezt azért ki tudták volna gazdálkodni a büdzséből.
És akkor focista fizetések. Én egy picit máshogy teszem fel újra azt a kérdést, amit a Béla az előbb. Miért nem tudjuk azt, hogy mennyit keresnek pontosan a Magyarországon játszó labdarúgók? Átlagokat tudunk, miért nem áll érdekében a kluboknak? A külföldön, de szerintem még a környező országokban is tudjuk például azt, hogy Szoboszlai Dominik mennyit keres Liverpoolban, mennyit keresnek a Salahék, és így tovább. Miért nem tudjuk azt, hogy számszerűsítve pontosan valaki mennyit keres, hogyha itt játszik? Miért nem közlik ezt a klubok?
Nem tudom, őszintén szólva hétpecsétes titokként őrzik ezt az információt, holott
évek óta nem értjük.
Sokat segíthetne az egész labdarúgás, illetve a klubok átláthatóságán, és valahol egyébként lehet, hogy ilyen társadalmi berendezkedés is az oka, hogy itt nálunk nem. Nyilván mindenki felháborodik, hogyha megtudja, hogy melyik focista mennyit keres, de ez nem feltétlenül azért van, mert hogy miért keres ő annyit, hanem egyszerűen a magyar fizetések nagyon alacsonyak, most az elmúlt évekből hozhatnám a brutális inflációt, de például azt is mondhatnám, hogy a politikusok fizetésére is kiszokott akadni a társadalom, holott a bruttó bér háromszorosa, ami nagyjából más országoknak megfelelő szintet jelent, viszont elképesztő differenciák vannak, mármint a társadalom és egyes kiemelt rétegek között.
Hétfőn jött ki az a hír, hogy Nyíregyházán milyen fizetések vannak. Számszerűleg ott sem tudtuk meg személyekre bontva, de Révész Attila klubtulajdonostól egyébként, vagy főszponzortól meglehetősen szokatlan módon közölt, hogy hát náluk azért van 6 milliós fizetés is, és itt NB2-ről beszélünk. Tehát Nyíregyházát most már önmaga sem menti meg az NB1-es feljutástól, de azért ez meglehetősen szokatlan példa volt. NB2-ben nem túlzás-e az ilyen fizetés. Sokkal kevesebbet kapnak az NB2-es csapatok a központi támogatásokból, mert sokkal kevesebb tévémeccset is játszanak. Nyíregyházán nem túlzás-e ez, vagy akár az egész NB2-ben? Mi az, amikor túlzás egy focista fizetés?
Hát ez szerintem akkor túlzás, hogyha megkapja a fizetését és kispadozik. Aha. Vagy most nem arra értem, hogy lesérül, vagy valamilyen szituáció, hanem egész egyszerűen nem hozza az eredményeket, amiket elvártak volna tőle, és amiért leszerződtették. A fizetések igen, van. Egyébként az NB1-ben is van egy-két klub, aki viszonylag a beszámolójában lebontja, hogy bérköltség ennyi a játékos.
Muszáj egyébként a bérköltséget fel kell tüntetni.
Azt igen, természetesen, csak ugye általában olyan lebontás szokott lenni, hogy fizikai dolgozó, szellemi dolgozó, teljes munkaidős, részmunkaidős. Van egy-két olyan klub, amely leírja, hogy a bérköltsége a játékosoknak ennyi, és van ennyi játékos. Abból viszonylag helyesen ki lehet számolni az átlagot. Egyébként meg, amit az UEFA adatai alapján számol, lehet kiszámolni, az is csak a játékosokra vonatkozik. Egyéb esetben most átlag másfél millió mondjuk a Nyíregyházánál legyen. Nem biztos, hogy csak a focistákét. Tehát, hogy a klubnál van nagyon sok más alkalmazott takarító, irodista, pénzügyes, marketinges, nem tudom kicsoda, és az ő fizetésük is benne van. Viszont Az MB2-ben egyébként tavaly a Vasasnál 2 millió forintos volt az átlagos fizetés, a Honvédnál pedig 1,5 milliós. Úgyhogy ezekben az egyéb alkalmazottak is benne vannak, tehát hogyha csak a játékosokat nézzük, akkor feltételezhető, hogy még ennél is magasabb a játékosok átlagkeresete. Őszintén szóval nem nagyon követtem a Nyíregyházának az átigazolását így az elmúlt 2 szezonban. Hogyha ez volt az 6 milliós játékos volt az ára, hogy feljussanak, akkor végül is célt értek vele, és hogyha tényleg jól teljesít, mindenki elégedett vele, akkor szerintem semmi probléma nincsen vele. De abból a szempontból meg mégsem túl szerencsés az ilyen fokú magas fizetés, mert főleg az NB1-ben, de NB2-ben is, mert elkényelmesíti a játékosokat, főleg a fiatalokat, talán esetleg nagyobb eshetőséggel. Nincs mi motiválja. Tehát kap egy tök jó fizetést, tök jó helyen van, játék lehetőséget is megkapja. Miért hagyja itt a családját, költözön el külföldre? Azért, hogy most a nem tudom, német harmadosztályban játszan egy csapatnál, és majd talán egyszer eljut a Bundesligába. Ebből a szempontból rossz a túl magas fizetés, mert olyanok, hogy majd nem, ezt nem tudom helyesen megfogalmazni, vagy úgy átadni, amire én gondolok, egészségtelenné teszi az egész játékos politikát.
És ugye azt azért tegyük hozzá, hogy itt még alapszintű fizetésekről van szó, de itt van prémium, van szolgálati autó, szolgálati lakás, van aláíráspénz, ugye mind az NB1-ben, mind az NB2-ben rengeteg csapat már azért is fizet, hogyha aláírsz egy klubhoz. Tehát így az alapfizetésen felül még akár ez a duplája is lehet, nem?
Persze, ezt jól mondod, sőt, például a Honvédnál kötöttek, ezt tényleg csak se hallottam, kötöttek állítólag olyan szerződést, amikor prémium járt a döntetlenért is, tehát ez...
Erről szurkolói blogokon olvastam, és szőre átfelálltam a rögtön nekem.
Igen, tehát,
ilyet szerintem egyetlen országban nem hallottunk még.
Nem, ez hogy hol motivál, tehát miért motiválja
megyünk
az ember?
Megyünk az X-ére a 70. percben. Ebből az van, senki nem ér ki a meccsre, mert rettenetes meccseket játszanak.
Igen.
A Honvéd idei szezonjára egyébként ezt rá is lehet sütni egészen konkrétan.
Mondjuk én tudok olyan megye egyes Pesvár megyei klubot, ahol egyébként a tabella alján állt a csapat, nem kaptak fizetést a játékosok, és miután télen belengedte az új tulajdonos, hogy minden egyes győztes meccset jár 100 ezer forint, azóta 8 meccsből 7-et megnyertek.
Igen, kell az embereket motiválni.
Hát persze, hogy kell. Tehát, hogy ez embernek kell saját magát motiválnia, meg kívülről is kell, hogy érkezzen motiváció.
Az előbb említetted azt, hogy társadalmi, mondjuk így problémánkat is okozhatna az, hogyha kiderülnének számszerűsítve egy főre kivetítve a focista fizetések. Miért van szerinted benne a magyar néplélekben, népnyelben az, hogy a lusta futballisták nem csinálnak semmit a sok millió forintért? Azon is kiszoktak akadni az emberek, amikor a Szoboszlai Dominiknak a válogatottból közlik a prémiumát. Ő ugye talán a legtöbbet kapta Béci Jovics ki, a tévedek,
igen.
Mert játszott percek és teljesítmény alapján osztották el a kijutás után ezt a sok százmilliós prémium keretet, de inkább milliárdos volt. De miért van ez benne a magyar társadalomban, hogy nem tudom, utálom ezt, de hogy irítség egyszerűen, vagy valami más, hogy én dolgozok a gyárba 12 órát, te meg ott focizgatsz, és azért kapod a pénzt. Megállja az a helyét, hogy a futballista nem dolgozik meg a pénzért?
Szerintem nem, tehát aha. Hogy ezért, ha mondjuk tényleg egy NB1-es csapatot nézünk, egy sikeres NB1-es csapatot, ott a játékosok, tehát ahhoz, hogy valaki eljusson egy NB1-es szintre, és rendesen játék lehetőséget kapjon, és jó játékosnak tartsák, ahhoz abban azért gyerekkortól kezdve munka van. Tehát, hogy azt...
A szülőknek rengeteg lemondás, ezt is szokták mondani.
És a gyereknek is rengeteg lemondás, tehát, hogy suli után ki a pályára edzeni, hétvégén meccs van, közben csináld meg a házidat, tehát a kis gyerekkortól kezdve teljesen más környezetben nőnek fel. És persze tény, hetente egyszer látjuk őket a TV képernyőjén, és akkor le van tudva a munka. Azért nincs ennyivel letudva a munka, tehát...
Hétfő szerd a péntek edzés.
Igen.
2,5-3 óra.
Igen. És nyilván, és úgy gondolom, tehát, hogy lehet, hogy én vagyok túl naív, de hát akkor az egész hét lemondásokkal telik. Tehát, hogy oda kell figyelni, hogy mikor, mit teszik az ember, milyen tápanyagot visz be a szervezetébe. akkor az utazás, akkor a másik meccs, akkor a regenerálódás, levezetés, készülés, akkor videózás, stratégia, gyakorolni, stb. Tehát, hogy szerintem azért abban elég sok munka van, hogyha egy rendes, egy, nem rendes, tehát hogyha egy komoly sportolót nézünk. Szerintem lehet, hogy erről kicsit hajlamosak is megfeledkezni, megfeledkezni az emberek. Nem csak arról szól a foci, hogy kimegy, és akkor nem tudom, 42-45 percen keresztül rúgja a bört, és akkor azt leadja a tévé, aztán beül majd, nem tudom, a márciba, és akkor megy pesgőzni a jacuzziba, vagy fogalmam.
Mondjuk nincsen. Ilyet is láttunk, és abból nagy botrány is volt.
Igen, de azért azt is tegyük hozzá, most nem csak magyar focistákról beszélünk, hanem külföldi játékosokról, hogy már van, hogy Cristiano Ronaldo csak azért egy Instagram posztot kirak, csak azért, mert valamelyik cégnek a karóráját felvesz, és kap érte $1 millió. Tehát, hogy óriási reklámértéke van ezeknek a sportolóknak.
Abszolút, igen. Ez is igazából egy pénzkereseti forma, tehát hogy ők nem csak sportolnak, hanem sok esetben képviselnek egy márkát, aminek szintén meg kell felelni. Mert gondolom a szerződésekben azért rögzítenek bizonyos pontokat, hogy akkor nem csak annyi, hogy visel az órát, hanem annak megfelelően azért tartania kell magát, és akkor megfelelően kell nyilatkozni, megjelenni nyilvános eseményeken.
És hát ugye nem csak gazdasági értékük van, hanem már akár politikai értékük is, ugye is itt talán itt is kanyarodhatunk majd Szaúd-Arábiára. Ugye ott van Karim Benzema, aki nem csak évi 100 millió eurót keres most az Al-Ittihadban, hanem azért is igazol Szaúd-Arábiába, hogy ő legyen a szaudi világbajnokságnak a nagykövete. Tehát hogy mondhatjuk, hogy már nem csak egy ilyen gazdaság, hanem egy morális értéke is lett a futballistáknak, nem?
Abszolút. Igazából a Szaúd-Arábia példája az nagyon érdekes kérdés, mert kicsit ezt a, tehát ők a focit is szeretnék felhasználni arra, hogy a világban diplomáciai megítélése javuljon az országnak, ugye ott...
Sportfashing?
Igen. Igen.
Egyébként ez azért csodálatos önellentmondás, mert a FIFA úgy huny szemet az egész ügy fölött, hogy folyamatosan azt nyomja, hogy nincs politika a lelátón. Amivel valamilyen szinten egyet is tudnék egyébként érteni, csak akkor miért adunk oda egy sportfasinguló országnak egy sok-sok év múlva megrendezett világbajnokságot. Valaki fejtse már ki nekem ezt az önellentmondást, mert én bevallom, hogy hónapok óta gondolkozom rajta, és nem értem.
Nézd meg a katari világbajnokságnál.
Hát a Katar is jó példa.
Hogy ugye a legnagyobb szponzorok azok honnan érkeztek, milyen országokból, milyen légitársaságok támogatták a katari VB-t például.
De akkor meghagyjuk, hogy a focival diplomáciai sikereket érjenek el. Zseniál. De akkor meg ne politizáljon a többi. Hát a szurkoló, a lelátó, mert ő nem hozott annyi pénzt.
Ugye vicces, hogy pont az a Sepp Blatter, aki korrupció miatt bukott meg, ő mondta azt, hogy a demokrácia pénzben oldódik, aha, és ebben szerintem nagyon nagy, nagy igazsága van.
Igen, Sepp Blattertől is idéztünk, eljutottunk ideig is. Ez a podcast adás ma a mérföldköveknek az áttöréséről szól. Mi a helyzet még Szaúd-Arábiával? Azért is kérdezem, mert már nem egy játékosról hallottunk, aki inkább már visszajön, és fél éve is alig van ott, előbb már BC emlegette a Benzemát, most Jordan Henderson még előtte volt, hogy nem érzi jól magát, hazajönne. Befucsolhat ez a projekt, vagy vittek el annyi sztárjátékost Európába, hogy így 2-3 évet azért meg elkaristolnak. És megmondom, hogy miért kérdezem, mert én utoljára, pont Katar kezdte ezt 20 évvel ezelőtt, kiöregedő európai sztárokat vittek el, aztán a kínai állampárt csinálta meg, az a projekt is úgy bukott be, ahogy van. Ha Katarnak és Kínának nem sikerült jelentős politikai háttérrel, jelentős mennyiségű pénzzel, mi a garancia arra, hogy a szaúdiak megcsinálják?
Szerintem garancia nincsen rá. Egy nagy különbség viszont azért talán van Kínával szemben, hogy a sportágnak azért sokkal nagyobb elfogadottsága és sokkal nagyobb rajongótábora van Szaúd-Arábiában, mint Kínában. Ez azért lehet pénz, politikai támogatottság. Ha az embereket nem érdekli, akkor tényleg az üres lelátók előtt játszanak. Szaúd-Arábiában, ami szerintem sokat nehezíthet a helyzeten, hogy abszolút alkalmatlan a klíma az ilyen
jellegű is így
sporttevékenységre,
volt.
Igen. Nem, tehát, nem akarok nagy különbséget tenni, meg nyilván világbajnokság is nem eléggé megterhelő volt, de azért az egy jól körülhatárolható esemény volt. Arra még talán fel lehet készülni. Azt a 3 hetet még valahogy talán ki lehet bírni. Az, hogy hétről hétre, hónapokon keresztül és éveken keresztül a, nem tudom, 50 fokos sivatagban játszol, Nem lepődök meg egyébként azon, hogy haza akarnak jönni ezek a játékosok. Az más kérdés, hogy nem csak tehát a kiöregedő játékosokból nem biztos, hogy lehet sokat előre lépni, tehát itt is képbe jön az, ami itthon és az utánpótlás szerepe. Erről nekem nincsenek információim, hogy mennyire foglalkoznak, mennyire tesznek pénzt a helyi utánpótlás képzésbe. Viszont az, hogy pénzzel már fiatal játékosokat is el tudtak csábítani magukhoz egy-kettőt, az, hogyha ők ott ragadnak, meg még egy-kettőbe tud jönni, akkor...
Kiépülhet egy olyan bázis rajtuk?
Elképzelhetőnek tartom, de ebben, ehhez tényleg nagyon kellene az, hogy lássuk azt, hogy milyen az utánpótlás nevelés Szaúd-Arábia. Ha van, akkor nem tartom kizártnak, hogy a fiatalok fel tudják húzni a alkalmas játékosokat, de azért én szkeptikus vagyok ezzel a projekttel, pont a korábbi példákból kifolyólag is, illetve abból kifolyólag is, hogy milyen a környezet az országban, illetve hát az egész társadalmi berendezkedőzés, a kulturális különbségek, hát ég és föld mind az ázsiai ország, meg a közel-keleti ország és Európához, Amerikához képest.
A következő évek nagyon nagy kérdése lesz, hogy ez sikerül-e. Még egy friss hír, mármint hogy adásunkkor kapott, olvasott friss hír, hogy a Fradinál készül valami. Béci, te mit láttál, mit hallottál?
Hát ugye a legfrissebb hírek szerint, a Nemzeti Sportinformáció szerint...
Porkarcsi, aki már volt itt vendégünk.
Igen, volt vendégünk is, igen. Egy óriási világvállalat szeretne beszállni a Ferencvárosba és főszponzorrá válni. Ugye itt már rögtön elkezdtek a találgatások, állítólag egy energetikai cég lehet.
Egy G-betűs. Aki néz Bajnokok Ligáját, az tudni fogja. Nem fogjuk kimondani, mert amíg semmi nem biztos addig.
Igen.
Ez mire kimegy szombaton a podcast, már teljesen világos lesz.
Még nem tudhatjuk, de igen, már is szellőztetik egyébként a Ferencvároshoz kötődő újságírók és kommentelők, hogy ez a G-betűvel kezdődő energetikai orosz vállalat lehet akár a Fradinak a támogatója, de bárkiről is van szó, az egyébként egy óriási fejlemény lenne, hiszen ilyenre még nem nagyon volt példa.
Nem.
Külföldi vállalatra én sem. Hát magyarországi kitettséggel igen, de ilyenre nem nagyon emlékszem, hogy Magyarországon nem működő külföldi vállalat itt bejöjjön.
Nekem sem rémlik, hogy lett volna. Biztos mindenképpen nagy előrelépés így a hazai labdarúgás szintjén. Az, hogy a Fradi ilyen szerződést köthet, vagy egy ilyen megállapodás születhet a Fradinál, az elmúlt évek fényében annyira nem tartom meglepőnek. Nyilván meglepő, mert nem volt még ilyen Magyarországon, de hogyha a csapatot, meg az eredményeit, meg a céljaikat nézzük, akkor nem biztos, hogy ez annyira meglepő, rendszeresen kint vannak most már nemzetközi kupákban, főtáblára is bejutottak, tehát hogy nagyon erős marketing értéket képvisel már a Ferencváros, és az, hogy nem csak hazai szinten, hanem a nemzetközi szinten is esetleg felkelti valaki figyelmét, remélem jó lenne, hogy ez piaci alapon születne ez a megállapodás, és nem egy háttérbeszélgetés ötlet szülte volna az egészet. Tehát a piaci alapon tök oké lenne a dolog.
Most tekintsünk el attól, hogy melyik lett ez a cég, mert nyilván most ezt még nem tudjuk. Gazdasági szempontból egy világszínvonalú cég számára mennyire lehet gazdaságilag megérő a magyarországi piac? A magyarországi sportpiac.
Az NBA egy közelebbről, ami azért nincs benne szerintem a 20 legjobb bajnokság között. De még
igen, viszont egy nagyon... olyan Ferencvárosról beszélünk, amely minden évben azért ott van nemzetközi porondon, minimum valamelyik nemzetközi kupának a csoportkörében. Mennyire lehet ez gazdaságilag megérő egy világvállalat számára?
Figyelj, az a baj, hogy nem fogjuk tudni a részleteket, tehát nem tudjuk, hogy valószínűleg nem fog kiderülni, hogy milyen megállapodás kötöttek itt, és itt most arra gondolok, hogy 5 évig, nem tudom, évi 3 milliárd forinttal támogatja a Fradit, az valószínűleg egy világcégnek 3 milliárd forint az apró pénz.
Az semmi. Persze.
Tehát, hogy meg se érzik a büdzséjükben. Az, hogy most egy... Ha már jelen van a labdarúgás világában, akkor apró pénz, persze, miért ne, feltorákul csapat támogassuk. Ha nincs jelen még a labdarúgás világában szponzorként, akkor meg tök jó, mert akkor a Fradi majd elviszi a logóját Németországba, Ausztriába, nem tudom, akikkel összesorsolják. Tehát ebből a szempontból mindenképpen nyerhet vele a világvállalat. De attól is függ, hogy melyik világvállalatról van szó.
6-7 perce beszélünk egy olyan hírról, amiről semmi konkrétat nem tudunk, de az így minden feltételezés így bejött.
Nézd, abból a szempontból egyébként mindenképpen érdekes, hiszen erre nem volt sohasem például a magyar sportétel.
Nem.
Mindenképpen történelmi pillanat, és hogyha Fradinak ez a házassága, ez a világvállalata beválik, akkor lehet egyébként később akár Újpest, Fehérvár, vagy bármely más csapatta is.
Ezt én még a következő sok-sok évnek a
De a Ferencváros lehet egy olyan zászlóshajó.
Törheti az utat egyébként.
Lehet zászlóshajó, viszont ehhez szerintem kellene az, hogy legyen még kettő, egy vagy kettő olyan csapat, aki rendszeresen kijut a kupába.
Legalább kettőt mondanék egyébként. Igen. Inkább.
És egyet. Akkor az a két csapat, aki rendszeresen kijut, az szintén már bírhat egy ilyen marketing értékkel nemzetközi színvonal, vagy szempontból is. Egyébként most nem hiszem, hogy egy világvállalatnak tök jó lenne, hogyha mármint Magyarországon nem működő világvállalatnak beállna az Újpest mellé, vagy a Zalaegerszeg, vagy a Miskolc mellé. Nyilván anyagilag tök jó, de most a cég ezzel mit nyer, ha csak nincsenek hosszú távú tervei, és mondjuk megvetné a lábát itt Magyarországon. De egyébként ebből a szempontból van egy érdekesnek tűnő sztori. Debrecen tavaly, nem tudom, november valahanyadikán játszott a Mezőkövesdel, és akkor hirtelen mez legelején feltűnt egy teljesen új ív nevezetű logó, és semmi bejelentés nem volt. Uh-huh. És valószínűleg kötöttek egy megállapodást, de úgy, hogy egy kínai akugyártól, vagy ilyen hasonló ágazatban működő cégről van szó, Debrecenben fog gyárat telepíteni, még éppen csak az engedélyezések vannak, de ő már beállt a debreceni csapat mögé.
Nem mindent fogunk megtudni ez igen, a lényeg igen. Idejében.
Meg ez egy másik podcast témája lehet.
Ez nagyon. Ez aztán végképp. De hát igen, ahogy a Béci is mondta, egész biztos, hogy történelmi pillanat, akár melyik cégről is van itt szó, de mi is nagyon kíváncsian várjuk. Mire mondom még egyszer, ez a podcast szombaton kijön, addigra már szerintem többet fogunk tudni. Most minden esetre Székes Aroltának, Sacinak, a Nédinitől nagyon szépen köszönjük, hogy jelenlétével emelte a podcastunknak a fényét.
Én köszönöm a meghívást.
Béci, neked is nem különben köszönöm természetesen, hogy megint itt voltál. Nektek pedig a figyelmet köszönöm, ha tetszett az adás, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube-on, a Spotify-on, de majd ki fogom rakni a Google és az Apple Podcast felületeire is valamikor a szombati nap folyamán ezt az adást. És természetesen írjatok nekünk kommentet, vendégjavaslatokat is nagyon szívesen fogadunk. Mondjátok el, mi tetszett, vagy mi nem tetszett az adásban. És hogyha tényleg tetszett, amit csinálunk, akkor mondjátok el barátoknak, ismerősöknek, hogy van Deklaráltan magyar focival foglalkozó podcast. Jövő héten nem jövünk,
de még jövünk.
Majd az utána lesz. Amikor...
Nem is akárkivel.
Amin... Bizony, majd nem is akárkivel, de majd meglátjátok, nem lőjük le a poént előre. Szóval jövő héten megint jövünk, addig is a jelszavunk, mint mindig, most is. Hajrá magyarok, hajrá magyar foci. Sziasztok!
Ria, Hungária!